Kőolajár emelkedés várható, 1,2 millió hordóval fogják ugyanis vissza. Január 1-től várhatóan az év közepéig a kitermelést az OPEC országok és szövetségeseik. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Király István Dániel vagyok, tartsanak velem!
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Már érezhető a kitermelés csökkentésének árstabilizáló, pontosabban áremelő hatása, nyilatkozta az Inforádiónak Plecser Tamás. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője jelezte, a kőolaj exportáló országok szervezetének decemberi olajkitermelése csaknem két éve a legnagyobb mértékben csökkent, elsősorban a szaúdi termelés visszafogása miatt. Plecser Tamást hallják.
Én azt gondolom, hogy ennek a döntésnek lesz hatása. Ugye maga a döntés bár decemberben született, január 1-től lépett életbe. Érdekes módon egyébként a bejelentés követően a kőolajár még tovább csökkent, és hát karácsony előtt ért el a mélypontját. Attól kezdve azonban egy jelentős emelkedést láttunk a piacon, tehát az elmúlt két hétben több mint 10%-kal nőttek az árak, és ennek az egyik oka egyébként az a spekuláció, hogy ez az 1,2 millió hordó per napos termeléscsökkentés életbe fog lépni, és ezt be is tartják a felek. Érdekes módon egyébként a napokban jelentek meg a decemberi OPEC kitermelési számok. Ebből például jól látható, hogy Szaúd-Arábia termelése a korábbi hónaphoz képest 460 ezer hordó per nappal csökkent. Tehát úgy néz ki, hogy a legnagyobb szereplő Szaúd-Arábia igencsak komolyan gondolja ezt a termelési csökkentést.
És vajon Oroszország, illetve ugye az OPEC-en kívüli országok, mert hogy ők is részesei voltak ennek a döntésnek, megkezdték már, vagy elkezdték visszafogni a kitermelést?
Azt gondolom, hogy a Szaúd-Arábiához közel álló szunita arab országok követni fogják Szaúd-Arábia politikáját, ez volt ugyanis a múltban is jellemző, tehát ők is csökkenteni fogják a kihozatalukat. Oroszország egy másik kérdés, náluk technikai okok miatt is a téli időszakban nehéz a termelést csökkenteni, hiszen ha a Szibériába csökkentünk termelést a téli időszakban, az könnyen a kutak befagyásához, teljes tönkremeneteléhez vezethet. Tehát az ő esetükben várható az, hogy nem lesz most termeléscsökkentés, viszont a megállapodás az a teljes fél év átlagáról szól. Azt gondolom, hogy ahogy a melegebb idő közeledik, Oroszország is ezt a megállapodást igyekszik majd teljesíteni, de ez inkább a második negyed évnek lesz a fejleménye, tehát ekkor várható inkább az, hogy Oroszország csökkenteni fogja a kőolaj termelését, azért, hogy ne veszítsen hosszabb távon kapacitást.
És egyébként ez az 1,2 millió hordó hányad része a kitermelésnek, és mekkora hatással lehet legalábbis a tervek remények szerint a kőolaj árára? Mennyivel nőhet? 5-10 dollárral talán?
Én azt gondolom, hogy ez a termeléscsökkentés 10-15 dollárról is akár emelheti az árakat. Már ugye ez mindössze olyan 1,2%-kal a világtermelésnek, és körülbelül egy olyan 3-4%-a az OPEC termelők teljes kihozatalának. A kőolajpiacra jellemző az, hogy viszonylag kis változások is a kínálatban, illetve a keresletben jelentős árelmozdulást hozhatnak, úgyhogy ez akár ilyen mértékű kőolajár emelkedést is hozhat magával. Jellemző módon egyébként az arab országok és Szaúd-Arábia legalább egy 70-80 dollár körüli olajára lenne elégedett. Oroszország esetében ennél kisebb olajár is elegendő a költségvetés egyensúlyba hozásához. Ők is azonban érdekeltek abban, hogy minél magasabb áron tudják eladni a termékeiket a világpiacon.
Említette, illetve korábban már többször beszélt arról, hogy a dízel üzemanyag iránti igény folyamatosan nő, és ez egy folyamatos drágulást, vagy legalábbis a kőolaj árának esésével nem arányos csökkenést hoz. Hogyha valóban 10-15 dollárral emelkedik még a kőolaj ára, ez milyen hatása lehet a dízelre, a dízel piacára?
Hüvelykúj szabályként annyit lehet itt elmondani, hogyha kiskereskedelmi árakat nézzük Magyarországon, jellemzően egy 10 dollár körüli kőolajár emelkedés egy 20-25 forintos üzemanyag áremelkedést hozhat magával. Azt gondolom egyébként, hogy a dízel üzemanyag iránti kereslet növekedés valószínűleg meg fogja haladni a benzin iránti kereslet növekedést a jövőben, ami azt jelenti, hogy a két termékféleség közötti árkülönbség várhatóan továbbra is magas lesz, sőt akár még nőhet is. Így könnyen elképzelhető az, hogy a következő évek során a mostani 40-50 forint közötti literenkénti árkülönbség stabilizálódik, vagy akár tovább nő. Azt hiszem, hogy a fejleményekben, ha nézzük a dolgokat, illetve nézzük a folyamatokat, akkor ez a trend, ez elég jól látható.
És hát úgy tűnik, hogy az OPEC házatáján is vannak, illetve lesznek változások. Az egyik ilyen Katar kiválása a szervezetből. Miért dönthetett így az olajban gazdag terület, illetve mi lehet ennek a pozitív hatása számára, ha van egyáltalán?
Katar esetében mindig is a földgáz volt az a terület, amely sokkal meghatározóbb volt a kőolajhoz képest. Földgázból ők több mint háromszor annyit termelnek, mint kőolajból, hogyha a földgáz kőolaj egyenértékesben mérjük, és ez az arány várhatóan nőni fog, ugyanis Katar kőolaj kitermelése a mostani 650 ezer hordó per napos szintről várhatóan csökkenni fog, míg a földgáz esetében az Iránnal határos mezőkről is elkezd Katar majd termelni földgázt, ami azt jelenti, hogy a földgáz termelése akár 50-70%-kal is nőhet a következő egy évtized során. Van egy komoly politikai oka is egyébként Katar kiválásának, mégpedig az, hogy a Szaúd-Arábia által vezetett szunita világgal komoly konfliktus alakult ki Katarnak. Ugye az ország ellen több bőbeli állam is különböző szankciókkal sújtotta Katart, tehát több országgal is konfliktusa van, blokkád alatt is tartották az országot, ennek megfelelően a politikai viszony rendkívül rossz Katar és Szaúd-Arábia között. Ennek megfelelően egyébként Katar sokkal inkább a Irán felé nyit, aki ugyebár síta, de vele sokkal jobban megértik a hangot, ráadásul a földgázmezők egy része a két ország közti tengerben található, így a Katar és Irán közötti jó viszony tulajdonképpen alapja annak is, hogy Katar tudja növelni a földgáz termelését a jövőben.
És mondjuk a katari árképzésre, vagy a katari kereskedelemre lehet pozitív hatással az, hogy nem az OPEC tagja? Mit hozhat, egyáltalán mit ad a szervezet az ő tagjainak? Mennyivel jobb OPEC tagnak lenni, mint azon kívül dolgozni, kereskedni, kitermelni?
Alapvetően az OPEC két olyan szolgáltatással, vagy két olyan segítségnyújtással bír a szervezet tagállamai iránt, ami miatt érdemes tagnak lenni. Egyrészt van egy nagyon jelentős piaci összhang, amit kialakíthatnak a tagállamok, és ez a piaci összhang biztosíthatja azt, hogy a kőolajára sokkal kevésbé lesz változékony a jövőben, mint amit a múltban tapasztaltunk. Ez a változékonyság csökkenése pedig sokkal inkább tervezhetővé teszi ezen országok költségvetését, ki tudják számolni a várható bevételt, és sokkal kisebb ingadozása lehet az országok költségvetésének. Másrészt, ami egy nagyon fontos szerepe az OPEC-nek, és ez egyre inkább erősödik, egyre inkább egyfajta tanácsadó információnyújtó szolgáltatást is végez a kartel tagállamai felé, így ezek az országok a beruházásaikban is sokkal nagyobb biztonsággal léphetnek, gyakorlatilag egy olyan információ áramlás biztosít a kartel a tagállamok felé, ami lehetővé teszi számukra a saját olajiparuk és saját gazdaságuk fejlesztését. Ennek a szerepe egyébként egyre fontosabb. A tavalyi évben például az OPEC-nél két jelentős bizottság is létrejött, amely az árak alakulásával és a beruházásokkal foglalkozik.
És egyébként az OPEC mire számít a következő néhány hétben, hónapban, illetve az év végén? Milyen kőolajárat szeretnének elérni, milyen kőolajárral számolnak?
Egyelőre számukra, vagy felőlük nem érkezik olyan információ, amely meghatározna egy cél kőolajárat. Az látszik egyébként, hogy a mostani 60 dollár alatti Brent ár számukra alacsony. Mint amit már említettem, a legtöbb tagállam legalább 70-80 dolláros kőolajár mellett kerül költségvetési egyensúlyba, tehát ennél alacsonyabb kőolajár mindenképpen azt jelenti a legtöbb OPEC tagállam számára, hogy folyamatosan a költségvetési tartalékaikhoz kell, hogy nyúljanak. Ezt ők szeretnék elkerülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen egy 60 dolláros Brent árat szeretnének elérni, de számukra a legjobb legalább egy 70-80 dollár közötti ársáv lenne.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A hírek után a Krki cseppfolyósított földgázterminál decemberre meghirdetett kapacitás lekötésének eredményéről is szó lesz itt az Energiavilágban.